Kossuth Rádió. Otthon a világban.
A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. Magyar Péter a délutáni tárgyalás követően este 6 órakor António Costával, az Európai Tanács elnökével is megbeszélést folytat. A hétvégén a Tisza kormány több miniszterjelöltje szintén az unió központjában tárgyalt a testület képviselőivel. Közben a Politico arról ír, hogy májusban a Tisza új helyreállítási tervet szeretne leadni az Európai Bizottságnak. Cél, hogy sikerüljön felszabadítani a korrupciós kockázatok miatt befagyasztott Magyarországnak járó 10,4 milliárd eurót. Megkezdődött az átadás-átvétel a Honvédelmi Minisztériumban. Ruszin Szendi Romulus leendő honvédelmi miniszter a folyamatban lévő ügyek kivizsgálását ígérte. Példaként említve egyebek mellett a költségvetés helyzetét, az állami hadipari cégek körüli mozgásokat, a fegyelmi eljárásokat, a kézigránát balesetet és a kecskeméti laktanyában eltűnt repülő alkatrészeket. Hozzátette, első helyen az állomány morájának visszaállítása áll, mert a honvédelem alapja nem a kommunikáció, hanem az ember, tette hozzá. Újabb magyar rendőri egységek indulnak külföldi szolgálatra a határvédelem erősítésére. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint Budapestről 2 rendőr indul Bulgáriába, 15 pedig Szerbiába. Feladatuk a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése, emellett közreműködnek az embercsempészek és illegális migránsok elfogásában is. A misszióban résztvevő rendőrök munkáját korszerű eszközök segítik, egyebek mellett terepjárók, éjjellátók, készülékek és mobil hőkamera rendszerek. Exportálná felesleges fegyvereit Ukrajna, mivel az ország többet gyárt, mint amennyire a hadseregnek szüksége van, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ukrán fegyveres erők ellátása mindig elsőbséget élvez. Hozzátette, Ukrajna már több közel-keleti, európai és kaukázusi országgal működik együtt, és az Egyesült Államoknak is tettek javaslatot. Az exportból származó bevételeket Ukrajna védelmére fordítanák. Több mint 170 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a rakéták nagy részét az ukrán légvédelem megsemmisítette, a keleti és a déli régiókban, lakóépületekben és infrastruktúrális létesítményekben jelentős károk keletkeztek. Szumi megyében egy nő meghalt és ketten megsebesültek. Harkivból és Odesszából összesen 10 sérültet jelentettek. Belőttek egy Sojmári óvodába a nyitott ablakon keresztül tegnap. Senki sem sérült meg, közölte a Sojmári polgármesteri hivatal Facebook oldalán. A lövedék áttörte a lehúzott redőnyt, majd a falról a földre esett. A Pilisvörösvári rendőrös járőrei és a Sojmári közterület felügyelő az eset után gyorsan kért a helyszínre. A feltételezett elkövetőt előállították. A rendőrség egyelőre nem közölte, milyen fegyverből származott a lövedék és mi lehetett az indíték. Vádat emelt az ügyészség a győri gázoló ellen. A férfi februárban sportkocsijával gyorshajtás miatt nagy sebességgel megcsúszott, átsodródott a szemközti sávba, majd elütött egy idős nőt, aki a helyszínen meghalt. A sofőr és várandós élettársa könnyebben megsérült. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Idén is várja a látogatókat a Ludovika Fesztivál. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jövő csütörtöktől 3 napon át tudományos, közéleti és biztonságpolitikai előadásokkal, koncertekkel, kertmozival és családi programokkal készül a budapesti Ludovika kampuszon. A programok ingyenesek, de a szabad egyetemi előadásokra regisztrálni kell. Az időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos idő valószínű. Kisebb eső, zápor délnyugaton fordulhat elő. A szél helyenként viharossá fokozódik. Délután 12-18, késő este 6-13 fok valószínű. Hasonlóan napos idő várható a következő napokban is, eső nélkül.
Műsorajánlat.
Kalendárium.
Idén 95 éves a szegedi szabadtéri játékok. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója lesz a vendégünk. 130 éves a Budapesti Víg Színház, ünnepi programok lesznek május 1-én. Április 29-e a Táncvilág napja. És képmás szobrokkal Strobl-a Lajos kiállítás a fővárosban, a Várkert bazárban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Mindig azt mondta, két élete van. Az egyikben úgy hívják Örkény Istvánné, a másikban úgy Radnóti Zsuzsa. De bármelyikre nézett is, mindenütt a szerencsét fedezte fel az élet útján. Biztosan volt benne az is. Ám a képzelt riport, a padlás, a dzsungelkönyve és a pár utcai fiúk sem jött volna létre pusztán szerencséből. Írókról, rendezőkről és a jelzők erejéről is beszélgettünk annak idején. A nemrégiben 89 esztendős korában elhunyt Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturg, a Víg Színház egykori dramaturgiai vezetője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, Radnóti Zsuzsa emlékét idézzük a vele készült beszélgetéssel.
Nagyok. Ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Kívánságkosár.
Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánságkosár vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Túróval, vajjal, íróval, joghurtokkal és különböző sajtokkal foglalkozunk ma. Jó napot kívánok! Székely Szabaron vagyunk Mohács mellett, és már gyalogolunk egy istálló felé, mert hogy mi Pfeffer Karolina és Haras Áron birodalmában kalandozunk. Ez a Boróka Major, és hol kéne nekem állatokat találnom, Karolina?
Hát az állatoknak az istállója itt található, itt laknak, de már kimengedtük őket a legelőre.
Jó, hogy ők ennyire szabadon vannak?
Megreggeliztek, és egy nyitott félszabad tartásba tartjuk őket. Télen a legelőket nem járják, de nyáron, meg tavasszal, amikor már megindul a zöld, akkor kiengedjük őket.
Pfeffer Karolina és Halas Áron is mind a ketten állattenyésztőmérnökök, illetve a Majornak az alapítói. Na most azért Árontól kérdezem a következőt, mert annyit tudok, hogy Karolina budapesti, utána Kaposváron ismerkednek meg, de hogy sikerült a budapesti lányt elcsábítani Székely Szabarra?
Hát ez egy kalandos dolog volt, mert mi nem túró és tejföl elkezdtünk, hanem lovakkal, és egy állami ménesbirtokba, Enyingen ott dolgoztunk, én mint sportlovas, mint belovagló, Alina pedig mint inszeminátor. Az én családom az valósi Mohácsra. Édesanyámnak egy állatkórháza volt, amit a bátyám vitt tovább, és mikor összeházasodtunk, és ugye jött az első gyerekáldás, akkor ugye kikényszerítette, hogy azért most már alkalmazottak, már csak ne legyünk, és kezdjünk bele valamibe, és akkor így kerültünk ide. Ez egy hosszú keresés volt, mire megtaláltuk ezt a tanyát, mert én a kiterjedt családján belül is voltak alternatívák, de ugye az is egy szempont volt, hogy legyen segítő család a közelbe.
Mert
egy
Karolina családja pedig valahol a Tisza környékén lakik, emlékeim szerint.
Most ott laknak, de édesapám Baranyából, Szigetvár és Kaposvár közötti területről származik, és a nagyszülők, dédszülők ugye még ott éltek, gazdálkodtak még háború előtt.
Elszalad mellettük egy tyúk. Ők is szabadon járkálnak?
Igen, ez az önellátásnak egy része, ugye a tojás, ami nagyon fontos, és kapirgálnak, csipegetnek, ők is szabadon élnek.
Áron, hogy lett akkor a lovakból végül ilyen major, ahol tehenekkel foglalkoznak és különböző tejtermékeket készítenek?
Mi nem adtuk föl soha a lovat, tehát itt alapvetően 40-50 lovat tartottunk mi bértartásban, és a különböző holland fedállomásoknak spermaforgalmazással, lina meg termékenyítéssel foglalkozott. És akkor a lányoknak volt egy nagy tejigénye, és szomszéd faluba jártam mindig tejér. És akkor az a tehenes bácsi, Mitzinger Gazsi, nagyon fontos, mert ő hallgatni fogja ezt az adást.
Nem is üdvözletünket küldjük
igen,
neki.
Mitzinger Gazsi megbetegedett, eladta a teheneit, és akkor mi ott álltunk tej nélkül. És akkor elmentem egy tehenészetbe, és vettem egy selej tehenet a linának, mert úgy is gondoltam, két hónap múlva földobja a talpát.
Milyen a selej tején?
A köröm, tehát a nagyüzemi tejéntartásban az egyik legnagyobb probléma a sántaság. Aha. Mert ugye mindig betonon járnak. Aha. Barkának hívták ezt a telnet, és a vége az az lett, hogy a bátyámnak amputálnia kellett az egyik körmét, és még így is 5 évig élt, és csak legelő járt, ő volt az ős tehén, és akkor gyakorlatilag így kezdődött. Hát egy csomó fotó van róla, a lányok még iskolában voltak, és jött az első borjú, tehát hatalmas élmények voltak, és akkor utána ezt el kellett tapasztani, mert ugye a tehenészetben ez nem 365 napon keresztül megy, akkor kellett venni még egy tehenet. És akkor az volt a Mili. És akkor Linának lett egy lehetőség, egy ilyen agrárvállalkozást támogató pályázat indult, a fiatal gazdapályázat. Addigra már el is kezdte gyártani itthon saját felhasztásra tejföld, túrót, vajat, minden egyebet, és akkor a vége az az lett, hogy elment ilyen sajtkészítő tanfolyamra, meg hát ebbe fejest ugrott.
Haladjunk tovább térben és az időben egyaránt. Ja, akkor
voltak lovak, várjunk. És akkor a bértartás felszámolásával vágtunk át a marhatartásba. És a saját lovak, ami mindig van egy 7-8, azokat mindig is tartottuk.
Bejöttünk az istállóba, előttünk a takarmány, hátul a karámok, és ugye azok a légypapírokat felette, így indul a nap, hogy ide bejönnek, és innen indítják az egész folyamatot?
Kijövök reggel, 6 óra körül, felébresztem a tehénkéket, mert ők is még alszanak, és először fejés, utána etetés, és utána nekiállunk a tejet feldolgozni. Ezből az elalakú rövid részben kialakítottunk egy fejő állást, ahol ilyen körforgalommal tudnak közlekedni a tehenek. Egy ilyen csiki-csuki rendszerrel kinyitjuk a kaput, itt följönnek szépen két oldalt egy ilyen dobogóra, 30-40 cm magasra. Igen. Így én kényelmesen nem kell alájuk feküdve fejnem, és így szépen higiénikusan, tisztán is lehet tartani. Ez nagyon fontos. Ugye?
De ez azt jelenti, hogy kézzel fej akkor?
Nem, géppel fejünk. Van egy vákummotor, egy vákumszivattyú itt elrejtve abba a kis helységbe. Onnan egy vákumtömlővel kihozom a sajtáros fejőgépet rá, csatlakoztatom, és akkor így történik a fejés.
Na most itt a Boróka Majorban már összeszámoltam két kuvaszt, és akkor jön mellettünk ez valamilyen bull típusú kutya az arra, de milyen konkrétan?
Hát ez egy boxer.
Na akkor ennyit az én ismereteimről, aki egyébként gyönyörűen dörgölözik a takarmánynak, de azért érdekel engem, hogy ő annyira otthonosan mozog itt, hogy ő ilyen simán bejön a tehenek közé.
Igen, ő nem fél áll az állatoktól. Egy nagyon fontos, hogy ugye kölyök kutyaként kerüljön egy kutya a tanyára, hogy megszokja az állatokat, és így ő se fogja őket bántani. És az állatok is megismerik, elfogadják, és így egész szép kis barátságok alakulnak ki köztük.
Na tessék, most megrázta a fülét, annak lehetett hallani a csattogását.
Egyébként ő neki különleges kapcsolata van így az állatokkal, mert ő a borjakat ugye imádja nyalakodni, mint minden boxer, és a borjakkal az nagy smúzolásban van mindig.
Meg a végén kiderül, hogy nem is összepoffia, hanem az odaszáradt el. Na, vissza a kezdetekhez, Áron, ugye elméletileg 2003 az alapítás éve, ugye?
Igen, akkor házasodtunk össze, és akkor vásároltuk ezt a tanyát.
Karolina, hova tudunk tovább menni?
Hát innen, hogyha akarjuk követni a tej útját,
kövessük.
Akkor a tejet, ugye miután megfejtjük a teheneket, fölvisszük a sajtkonyhámba, ami itt a háztól körülbelül 3 méterre található, úgyhogy nem kell messzire mennünk. A lányok már így nagyobbak voltak, akkor hoztuk az első tehenet. Akkor már volt internet, és különböző fórumokon, illetve YouTube videókon nagyon jó oktatófilmek találtam, és onnan kezdtem el.
Karolina előre mi utána, mindenhol különböző fémedények, óriási gépek, talán a menzán látunk ilyen nagy üstöket. Honnan indul a tej útja itt épületen belül?
A sajtárból beöntjük a hűtőbe, hogyha éppen nem történik meg rögtön a feldolgozás.
Az a nagy hátsó kerek.
Igen, fémes. Ez egy 500 literes tejhűtő, amivel lehet gyűjteni ugye egy-két napig a tejet, hogy ha egyszerre nagy mennyiséget szeretnék feldolgozni, akkor onnan.
Mit jelent a nagy mennyiség?
Én max 200 literrel dolgozok, mert ahhoz van elegendő felszerelésem.
Betölti a tejet, utána?
Azt hagyom, akkor lehűl, és akkor az épp aznapi munkának, a joghurt készítésnek, amit előtte este előkészítettünk, ugye vagy annak állok neki, vagy sajtkészítésnek állok neki, és akkor ezzel elmegy egy fél nap biztosan. És ugye mellette még a mosogatás, takarítás, az előkészítések, a csomagolás, tehát minden szépen sorra kerül.
Áron, besegít ebbe?
Nem, én nem is értek hozzá. Mindig csak okoskodok, de ez
a jó házasság titka zárójelben.
Hát igen, egyetlen egy feladatom van, ami nekem testhez álló, az eladás. Tehát, hogy a piacon én árulok. Tehát annyit kell tudnom róla, hogy miből készül, mit csinálok vele, meg hogy készül ez. És ugye nagyon fontos, hogy a tejnek az útja, ez egy hétbe kell elképzelni. Tehát nem úgy van, hogy akkor ma csinálok sajtot, tejfölt, meg mindent, és akkor holnap kiviszem a piacra, hanem hétfő mondjuk. Nyugalmasabb nap van, mint én kedden elkezdünk joghurtot csinálni, szerdán akkor van a túrónak a napja.
Mi most pont szerdán beszélgetünk, akkor tényleg túrónak
van? Igen. Igen. És akkor csütörtökön van egy nagy mennyiségű érlelt sajtgyártás, és akkor mit tudom, pénteken akkor az aludtej, író, meg a vaj, a orda, sajtkrém, tehát azok a rövid szavatosságú termékek, amit mondjuk szombaton, amikor kiviszek, az nagyon fontos, hogy hát van olyan termékünk, például az orda, nem lesz jó egy hétig, hát ez öt napig jó talán.
Azt felolvasható, ami ide a hűtőre fel van írva, amibe kapaszkodik éppen?
Hát kivisszük a faluba ugye a tejet, és akkor hát vannak ezek az öreg nénik, akik hagyományosan a joghurtos üvegbe beleírják, hogy a jövő hétre mit kérnek.
Ja, és akkor ez egy rendelés, ez egy... a négy joghurt egy csomagtúról, ezen a kis fecnén, ez megy majd a Kati néninek, vagy nem tudom kinek.
Igen, a Steineréknek.
Innen elnézést Steineréktől.
És ugye ez mi valóban így élünk.
Ott tartottunk, hogy túrónap van, ott a háta mögött ez a nagy, ez egy sajtkád, ez is egy ilyen 5-600 liter körüli. Ha most az áron megemeli a tetejét, ugye ott most pont alszik benne a tej, ugye, mert a túró készítés, az ugye úgy történik, hogy először meg kell aludjon a tej, lesavanyodik, és utána pedig ennek a felvágásával, kimelegítésével, amit majd most dél körül fogunk. Leveheted a tetejét.
Levehetjük? Na, tessék, akkor ezt a plexit leemeljük róla, és akkor ott nyugodtan.
A teteje egy gyönyörű sárga, ugye ez már a legelőnek a rizsfűnek a színe, átmegy ugye a tejzsírba.
Tényleg? Tehát igen. Most attól függően, hogy az állat milyen táplálékot kap, más színű a tej?
Függ, persze, mert ugye nekünk azt még nem említettük, de Jersey teheneink vannak, ami nagyon magas zsírtartalmú tejet adnak. Ilyen 5-5,2%-os.
Tudatos döntés volt, hogy a magasabb zsírtartalomból könnyebb.
Igen, mert a tej feldolgozásban, sajtkészítésben ez sokkal jobb.
Visszatakarjuk az adott tejet, fel ne kelljen a
napfényre. Hogy ugye ennek, amikor elkészült, megalszik, akkor először leszedem a tetejéről a tejfölt.
Igen.
És ugye ami marad, abból lesz majd a túró, mikor fölmelegítjük és kicsöpögtetjük utána kendőben. És a tejföl, hogyha túl sok van, mert abból ennyit, amennyi keletkezik ki, 200 liter tejből, azt még nem tudunk eladni, de a maradékból készítem a vajat. És akkor, amikor ezt kiköpülöm,
igen,
annak a mellékterméke az író. És ugye ez is egy nagyon egészséges, emészthető, meg bélflóra javító, nagyon sokan kedvelik.
Karolina, akkor vegyük végig a folyamatot, hogy hogyan lesz a tejből sajt dióhéjban.
Ott kezdődik, hogy eldönti az ember, hogy milyen sajtot szeretne csinálni. Egy friss jellegű gomolyas sajtot, vagy egy érlelt sajt. Először fel kell melegíteni a tejet egy bizonyos hőfokra, ott egy tejsav baktérium kultúrát hozzá keverek, amivel érlelem egy rövid ideig, utána kap egy oltóenzimet, amitől fél óra alatt megalszik, és egy gélállagot vesz föl, és utána egy nagy sajthárfákat belehelyezek ebbe a alvadékba.
Sajthárfa?
Ott lehet látni.
Az igen, a fémes? Ja, hogy tényleg olyan, mint egy
hárfa. Egyik függőleges, másik viszintes irányba vágja.
Hát, mintha egy óriási tepsi lenne, csak ennek rácsos ugye a középrész, és ennek van egy fogója, és akkor azzal forgat?
A fölött vagy? Van egy állvány,
igen,
amin van egy motor, annak a tartója ugye egy forog.
Körbe, ja, mint hogyha két teniszütőt beletenne, azt ráfogja.
Mint egy háztartási robotgép. Aha. Különben, csak kicsit nagyobban.
Elfordítanak egy gombot, és hogyha megnyomják, akkor elkezd körbe-körbe forogni a gép, abba kell betenni akkor ezt a két
és
keverőt.
Így szépen lehet állítani, hogy milyen gyorsan forogjon, és ez felvágja a mi alvadékunkat. És akkor most következik ennek az alvadéknak a kidolgozása, az elősajtolása, és akkor itt a méret, hogy milyen nagyra vágom fel, milyen hosszú ideig kever, utána mennyi ideig melegítem még föl, mennyi savót tudok kinyerni még belőle, mennyire szárítom, ez kifügg a sajtfajtájától, ami a végeredmény lesz. Viszont ami még itt nagyon fontos, hogy egy melléktermék az a savó. Majdnem a 80%-a ugye tejnek, ami víz, savó, és az kimegy elvileg a kukába.
Ez nem úgy megy. Érzem én azt, hogy ilyenkor az, hogy de.
Kimenne, de abból készítjük az ordát, amár ugye a savót felmelegítjük, és ebből még a maradék fehérjék, amik még benne vannak, ezt citromsavval, illetve a hevítéssel ki lehet csapatni, és azt utána leszűrni, és kicsöpögtetni, és akkor kapjuk meg ezt a nagyon finom dolgot, ezt az ordát, ami utána fogyasztható.
Idézzük meg egy legendás magyar sajtemlékét, amelynek szagát, illatát, aromáját vagy imádja valaki, vagy fintorog tőle. Beher Iván 1993-as jegyzetének hőse Svájcba emigrált, de nem élet az élet pápusztai nélkül. Ezért édesanyja, kijátszva a határőr kutyák szimatát, visz neki 120 darabot.
Rögtön kibontott egy csomagocskát. Vajaspirítóssal, új hagymával ette boldogan. Aznap még megevett hármat, másnap is kettőt, harmadnap is pálpusztai szolgált a vacsora utáni spanyol vörösborhoz. De még mindig volt a spájzban 113 kocka. Kezdett érdekes szaga lenni a húsnak, tojásnak, lazacnak. Következtek a vendégek. A mester lelkesen kínálta szeretett sajtját, mondogatta, hogy ez egy igazi magyar specialitás, egy rúzsbaktériumokkal élő romadúr jellegű lágy sajt, szaga ugyan pikáns, ám íze kellemes, aromás és pont annyira sós, amennyire kell. Nem kellett. A legősibb sajtkultúrával átitatott nemzetek képviselői, tapasztalt kamembert emberek, rockfortisták sem tudtak megbarátkozni a pálpusztaival. Ette a mester, ameddig ehette. A teraszra gyakran jártak jópofa fekete rigók. A mester felesége és fia kis etetőt is készített a madaraknak. Már csak 40 kocka volt, amikor a mester egy hirtelen ötlettel vezérelve fölaprított egy kocka pálpusztait, és kis tálkában kitette a madáretetőbe. Azóta nem láttak rigót Zürichben.
Ez egy kis mérőeszköz, ami ilyen ceruzaszerű.
Nagyon fontos eszköz, ez egy hőmérő.
Nekünk ez a sajtkádat például azért kell mindig mérni, mert a fűtése az nem termosztáttal van beállítva, hanem tapasztalati úton, és itt lehet látni, van benne egy fatüzelésű kazán.
Jövünk hátra a műhely hátsó részébe.
Össze van kötve minden mindennel.
Azok a csövek, amik ott futnak, azok viszik a hőt egészen a sajtkádig.
A sajtkádig. És akkor ugye ki lehet zárni a sajtkádat, mikor elére mondjuk a 30 fokot, és akkor azt a sajtkádból a hőt, ugye lezárom ott a csapot, akkor ráengedem a radiátorra.
Aha.
Nyáron egy kicsit kellemetlen az egész, mert ugye akkor nyáron is fűtés van.
Hát de ezt akarom kérdezni, hogy az ékkor egész éves, tehát mindig működik?
Ez majd minden másnap be van indítva.
Akkor csak kicsit kell befűteni, nem nagyon. Télen egész nap fűtünk, mert ugye a sajtkészítésnek feltétele a meleg konyha, mert az érésnek, meg hogy a tejben a tejsav baktériumok tudjanak dolgozni, annak jó hőmérsékletre van szüksége.
Sajtkészítő mester mediterrán életfondot folytat, ha akarja, ha nem.
De ugye be kellett szerelni egy légkondicionálát is, mert ugye valamikor meg arra van szükség, hogy hűtsük a szobát.
Az alapvető energiafelhasználásban ez óriási megtakarítás, tehát hogy fával van. Vannak erdélyeink, ezek ilyen pruszli fák.
De most akkor abba a kosárba, amit látok, feldarabolt fát, azt Áron hozza az erdőt?
Ezt én hozom az erdőből, a Lina rakja be, ő darabolja fel magának. Ez az ő birodalma. Annyi, hogy én megtaláltam ezt a kazánt, ami mondjuk a kategóriájában egy nagyon jó. Tehát én ilyen innovációban nem vagyok rossz, hogyha használ dolgokat kéne kitalálnom, de ezeket, hogy üzemel, az a Lina feladata.
Megalkotja a szerkezetet, aztán onnantól a gép forog, az alkotó pihen.
Én legbüszkébb erre vagyok.
Közben akkor átlépünk ezeken a csöveken, nyílik egy ajtó, és akkor ott benn pihennek a sajtkorongok, igen. Azt látom, és ott alul és az...
A tetejét kell nézni, tehát hogy én egy csőkigyót beraktam a kútba,
igen.
És a csőkigyó ból fölnyomom ezekbe az elemekbe a vizet, ebbe
ezek
kering.
Ezek ilyen fémes elemek, amikbe keringeti a vizet.
Ez egy hűtőnek volt valamikor a hűtőpanele.
Ó, értem.
És akkor ebbe nincs semmi fagyáló, nincs semmi, csak a víz.
Aha.
Az van egy keringtető szivattyúval keringtetve, és amikor ez az átmeneti időszak van, akkor ez az ideális hőmérséklet itt még a kút vize nem melegszik föl, akkor tudja tartani. Amikor pedig már túl meleg van, akkor meg nyilván egy hűtőrendezésbe kell indítani.
Én esküszöm, próbálok figyelni, de olyan jó sajt illatárat ebből a kamrából. Azt mondják, be szabad menni.
És ezek mind szigetelt.
Azok a lapok, amik ott kocogtatja, igen. És akkor előttünk azt mondja, hogy 2-4-6 polcon sajt korongok sorakoznak. Minden. Jó, és még hátul is vannak. Aha.
És a gyártási időpontok föl vannak címkézve.
Tehát azt mondja, az egyik januári, a másik februári, és akkor milyen hosszasan érlelnek itt sajtokat?
Hát ez a határa csillagos év.
Minimum 3 hónap, Linerán, jövök.
Hónaposan kezdjük el őket felvágni és értékesíteni. Már ugye az érlelt sajt a gyártásban is ugye már másképp kell készíteni, mint egy friss jellegű gomolya sajtot, de ezek az eltarthatósága is sokkal jobb. Tehát az idővel egyre jobb ízek és aromák jönnek elő az érés során.
Na tessék, Áron mutat egy negyed sajtkorongot, az milyen?
Hát ez vagy 5 éves.
Komolyan?
Vannak
egy levákumozott.
Ilyen.
Egy levákumozott sajt? Na most belenyúltunk valami titokba, én úgy érzem, a saját felhasználásra készül, Karolina?
Hát igen, mert ugye van, amikor nem úgy sikerül, ahogy én eltervezem, és mikor megvágom, és nem találom jónak a minőségét, akkor így félrerakom. És azt most adtam egy kis időt, hogy levákumoztam, hogy ne száradjon ki, és ezt így elfelejtettem, hogy ott van a polc alján, és már 5 éve ott fekszik, és akkor néha előveszünk egyet, és megvizsgáljuk.
Ilyenkor ez még jó? Tehát az olyan, mint a bor, hogy ha megfelelő körülmények között van, akkor érik?
Igen, igen, igen. A hőmérséklet nagyon fontos, ugye, hogy egy ilyen 14-15 fokos kamra hőmérséklet van ebben az érlelőben.
Csukjuk is magunk mögött az érlelőt. Na most egy dolgot szeretném még, hogyha tisztáznánk közben Áron, lekapcsolja a fényt, hogy van ez az úgynevezett szénasajt. Én erről azt se tudtam, hogy létezik, amíg el nem kezdtem a felkészülést erre a műsorra. Mi ez a szénasajt?
Az a legfontosabb, hogy az állatok mit esznek. Ugye, mert egy nagy üzemben nem találkozik zöld fűvel, szénával, csak egy szárazon álló állat, de főleg silót, erjesztett takarmányokat fogyasztanak. De így a mi gazdaságunkban viszont csak legelőre alapozott, illetve fűszéna és lucerna széna a takarmányozás alapja. Semmiféle erjesztett takarmányt nem kapnak. Így a sajt készítéskor sem kell semmilyen adalékanyagot hozzáadnunk a tejhez ahhoz, hogy utána ne legyen egy kései erjedés, puffadás a sajtban, mert ugye ez átmegy. És az íze is ugye teljesen más lesz. Mi nyers tejből dolgozunk, tehát nem is pasztörizáljuk a tejet, ugye ennek az a feltétele, hogy egy nagyon jó minőségű alapanyag álljon rendelkezésre. Egy tiszta, alacsony csíraszámú, kevés baktériumot tartalmazó tejjel. És ebből következik az is, hogy nekünk a sajtjaink mindig egy picit másak, tehát nem mindig egyforma, attól függően, hogy tél van, nyár van, tavasz van, éppen milyen füveket tudnak legelni az állatok, mert egy sajtban ugye konzerválódik a tej, ami abban benne van, az aroma, az ízanyagok, a tej sem mindig egyforma ízű, és ez ugye a sajt is egy picit mindig más színű, más ízű.
Karolina, hogyha visszamegyünk oda a műhely elejébe, én ott láttam olyan üvegeket, amiben feltételezem, hogy ilyen gyümölcsjoghurtok voltak, vagy legalábbis annak a gyümölcs része a lekvár.
A legnagyobb kereslet a joghurtok, illetve a gyümölcsjoghurtok iránt van, a túró után persze. A lekvárokat nem én készítem, azokat vásárolom, és itt az üres lekváros üvegek.
Ebbe kerül
az a rendelés, ami ott volt a papíron, azokban a pici dundi
ezekben
üvegekben
a kis
alul.
Pocakos üvegekben, ugye, hogy esztétikus is legyen persze. Az aljára kerül egy kis lekváros, a tetejére pedig a natúrjoghurt.
Karolina, a lányok egyetemisták, hogy dolgoznak már?
Nem, igen, még 20-21 évesek. A kisebbik lányom az Állatorvostudomány Egyetemre jár, ott most másodéves, és a nagyobbik lányom pedig Kaposváron az agrárra jár, és ilyen tervei vannak, hogy majd hazajön, és beilleszti a családi gazdaság építését a jövőjébe.
Kilépünk a műhelyből, és ugye Áron azt mondta, hogy ő a műszaki dolgokért a felelős, meg az értékesítésért.
Meg az állatokért.
Meg az állatokért.
Meg a takarmányért. Mi csak ketten vagyunk. A Linának van egy segítője, akit szintén be kell, hogy mondjak, mert a faluban lakik. A Rupp Ádámné, Erika, és ő a mosogató, de amúgy nincs. A lányom az hétvégén, amikor kimegyünk a piacon, akkor az állatok alatt a trágyát, stb. Azt ő viszi föl a trágyatérbe, de amúgy mindent ketten csinálunk.
Úgy szoktunk beszélgetéseket zárni, hogy hova szeretnének továbbfejlődni, mi a cél, de én úgy látom, hogy itt tulajdonképp az a cél, hogy ezt a jelenlegi állapotot megtartani és kiélvezni.
Hát azért nem gondolom, hogy fejleszteni kéne, mert mondjuk, hogyha fejlesztenék és még egy alkalmazottat fölvennék, ami nem is egy egyszerű dolog mondjuk se vidéken, se a fővárosban, de erre a mezőgazdasági kétkezi munkára, arra meg abszolút nem lehet. Ilyen körülmények között nem akarnak az emberek dolgozni, hogy villát meg lapátot fogni. Tehát itt nincs 8 óra. Én azt gondolom, hogy nem kell ezt fejleszteni. Hát ameddig mi ugye bírjuk, én most 50 a Lina, nem merem megmondani mennyi.
Most 20, tudjuk.
Igen, 22. Tehát ahogy így lassan megyünk mi is előre, nyilvánvaló, hogy vagy átveszi valaki, vagy pedig ugye át kell alakulnunk ugye a saját munkabírásunkhoz megfelelő mértékű vagy típusú állattartásra. Azért itt nekünk mindig lesz állatunk, mindig lesz lovunk, mindig lesz tehenünk. Az állattenyésztésnek az intenzív része minket abszolút nem érdekel.
Azért ezt jó hallani, hogy azt lehet mondani a 21. században is elég, hogy elég. Úgyhogy ennek a boldog állapotnak a tudatában köszönünk el innen Székely Szabarról, a Boróka Majorból, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
11 óra 30 perc, jó napot kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben.